Lósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
5 óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! 2024. október 10-én, csütörtökön. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Dicséret legyen neked, Urunk Jézus, az Eukarisztiában, melyet a fölteke valamelyik sarkában ezekben a percekben bemutatnak. Minő csodája ez a szeretetnek, egy Isten szeretetének, aki magát nekünk adja, aki önmagát az Atyának értünk feláldozza. Szeretet Atya, annak a Jézusnak fiadnak nevében, aki magát az oltáron feláldozza, kegyeskedjél a te lelked által megszentelni papjaidat, és megáldani apostoli szolgálatukat, hogy általuk te uralkodjál a szívekben, és mindenütt, hol emberek csak megfordulnak. E szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat a szeretetről ezúttal Szent Bernáttól kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. A szeretet igazi édesanya, amely melegíti a gyengélkedőket, munkára serkenti a tetrekészeket, megfékezi a nyughatatlanokat. Kinek-kinek azt nyújtja, amire szüksége van. Mindenkit édes gyermekeként szeret. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Gedeonokat és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, majd fellapozzuk a kalendáriumot. Ezúttal október 10-e fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Én újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Aquinói Szent Tamás, add meg nekem, irgalom Istene! Add meg nekem, irgalom Istene, hogy mindazt, ami tetszésedre van, buzgón óhajtsam, okosan kifürkészem, valóban fölismerjem, neved tiszteletére és dicsőségére tökéletesen teljesítsem. Istenem, mutasd meg helyemet a világban. Add, hogy tudjam, mit és hogyan tegyek, amint az illik és lelkemnek hasznos. Uram Isten, ne engedd, hogy valaha is elcsüggedjek, akár kedvező, akár kedvezőtlen események közepette. Az előbbiben ne ébredjen bennem kevésség, az utóbbiban pedig ne váljak hitvánnyá. Semminek se örüljek, semmi miatt ne bánkódjak, csak az érdekeljen, ami közelebb visz hozzád, vagy eltávolít tőled. Hadd vessek meg, Uram, minden mulandó dolgot, hadd legyen számomra drága minden, ami örök. Ámen.
Hallgassák meg híreinket!
A schengeni térség állam és kormányfőinek részvételével tartott rendszeres Schengen csúcs találkozóra, valamint Bulgária és Románia még idei teljes körű schengeni csatlakozására tett javaslatot Orbán Viktor Strasbourgban, az Európai Parlament ülésén a Soros Magyar Uniós Elnökség programját ismertetve. A miniszterelnök úgy értékelt, az EU menekültügyi rendszere ma nem működik, az illegális migráció Európában az antiszemitizmus, a nők elleni erőszak és a homofóbia erősödését eredményezte. A migrációs válság azzal fenyeget, hogy a schengeni térség szétesik, mondta. Azért jöttem, hogy ébresztőt fújjak, az uniónak változtatnia kell, jelentette ki a kormányfő, kiemelve Európa veszít globális versenyképességéből. Az unióban a vállalatok 2-3-szor magasabb villamos energiárakkal szembesülnek, mint az Egyesült Államokban, a földgázárak pedig 4-5-szor magasabbak, itt sorolta. A nehézségek között említette, hogy Ukrajnában, vagyis Európában háború dúl, hogy súlyos konfliktusok pusztítanak és hatnak a kontinensre, a Közel-Keleten és Afrikában, és ezek mindegyike magában hordozza az eszkaláció veszélyét. Elsőként Ursula von der Leyen reagált a beszédre. Az Európai Bizottság elnöke azt mondta, az igazságos béke érdekében csak egy út van, Európa továbbra is támogatja Kijev harcát, és ennek egyik első lépése a múlt héten felajánlott 30 milliárd eurós hitel. Arról is szólt, a magyar kormány gazdaságpolitikája alássa befektetők bizalmát. Von der Leyen szerint ráadásul ezt úgy, hogy közben az egyfőre jutó GDP mutatószámban Magyarországot lehagyták szomszédai. Megemlítette, hogy az nem migráció elleni küzdelem, hogy tavaly százával engedték szabadon a korábban elítélt embercsempészeket Magyarországon. Manfred Weber, az Európai Néppárt frakció vezetője szerint Orbán Viktor nem békemissziót folytat, hanem elnyújtja a háborút. Az elhangzott hozzászólások után Orbán Viktor úgy reagált, az Európai Parlament ócska propaganda terepévé vált, a vita túllépett az észszerűség határain és a tények világán. Azt is elmondta, hogy csak abszurd pártpolitikai vádaskodásokat hallott. A pénzügyminiszter a Költségvetési Bizottság előtt szólalt fel a parlamentben, ahol megerősítette, a kormány idén is tartani fogja a 4,5%-os GDP arányos költségvetési hiánycélt. Varga Mihály hangsúlyozta, több egyenlegjavító intézkedés hoztak, és az infláció éves átlaga várhatóan 3,5-4% körül alakul. A miniszter azt is bejelentette, a kormány november 15-ig beterjeszti a 2025-ös költségvetést, amelyről várhatóan december közepén dönthet a parlament. Beszédében kitért az iparűzési adórendszerének átalakítására is. Megerősítette, hogy bár az önkormányzatok bevételeit ez nem csökkenti, a területfejlesztési forrásokat új alapból csoportosítják át, járási szintű fejlesztésekre koncentrálva. A konszolidáció és a gazdasági növekedés irányába indult el a magyar gazdaság, hívta fel a figyelmet a tárcavezető. Az eddigi legfontosabb mérföldkövéhez ért az új Budapest-Belgrád vasútvonal építése, jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter ismertetése szerint az utolsó sínszál lefektetésével a fővároson kívüli szakasz nyíltvonali vágányépítési munkálatai lezárultak, így a jövő év végére elkészülhetnek a magyarországi kivitelezéssel. A vasútvonal hazai nagysebességű kétvágányú szakaszának megépítése mintegy 800 milliárd forintos beruházás. Tovább csökkent a gázfogyasztás 2024 első háromnegyedévében, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. A tavalyi év azonos időszakhoz képest több mint 300 millió köbméterrel, 5,2%-kal kevesebb gázt használt fel Magyarország idén januártól szeptemberig. Az energiaválság előtti esztendőhöz, 2021-hez mérten közel 2 milliárd köbméterrel volt alacsonyabb a fogyasztás az idei első 9 hónapban. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett általában majd sokat süt a nap, aztán a következő estétől újra beborul és csapadék érkezik. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk témái. Ferenc pápa katekézise. Akkor leszünk egységesek, ha mindannyian Krisztus felé haladunk. A Szent Atya brüsszeli találkozója a jezsuitákkal. Változik a nők szerepe a Vatikánban. Interjú a Vatikánban tárgyaló Hankó Balázs kulturális miniszterrel. Együttműködés, Szent Év. Ferenc pápa katekézise. Akkor leszünk egységesek, ha mindannyian Krisztus felé haladunk. A pápa folytatta katekézis sorozatát a Szentlélekről, mely szinodális módon biztosítja az egyház egyetemességét és egységét. Az emberi kapcsolatokban is nagy kihívás az egység elérése és megtartása, mely csak akkor lehetséges, ha együtt haladunk Krisztus felé. Az audiencián Habsburg lotaringiai Eduard szentszéki magyar nagykövet kíséretében részt vett Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, aki a napokban a Vatikánban tárgyalt.
L'unità della Chiesa è l'unità tra persone e non si realizza a tavolino.
Az egyház egysége a személyek egysége, melyet nem az íróasztalnál, hanem az életben valósítunk meg. Szívünk mélyén mindannyian az egységre vágyunk, de ez még a házasságon és a családon belül is nehéz, mert az egység és az egyetértés a legnehezebben elérhető és megtartható dolgok közé tartozik. Múlt szerdán a Szent Atya a színódus megnyitása miatt nem tartotta meg a szerdai általános audienciát, ezért ma újra folytatta a Szentlélekről megkezdett katekézis sorozatát. Ezúttal arról beszélt, hogy miként működik a lélek az egyházban az egyes ember életén keresztül.
Il racconto della discesa dello Spirito Santo a Pentecoste inizia con la descrizione di alcuni segni preparatori.
A Szentlélek pünkösdi kiáradását felidézve a pápa aláhúzta. Szent Lukács rávilágít arra, hogy a Szentlélek biztosítja az egyház egyetemességét és egységét. Az apostolok eltelve a Szentlélekkel különböző nyelveken kezdtek beszélni, és elindultak a cenákulumból, hogy hirdessék Krisztust a tömegnek. Az egyház egyetemes küldetése mutatja a népek közötti új egységet. A lélek tehát arra tanítja az egyházat, hogy egyetemesen terjeszkedjen, és egyszerre egységbe tömörüljön. Egyetemes és egy. Ez az egyház titka, állapította meg a pápa.
Lo Spirito Santo non opera sempre l'unità in maniera repentina, con interventi miracolosi e risolutivi.
A Szentlélek egységteremtő működése nem mindig azonnali, csodás események mentén valósul meg, hanem sokszor inkább a háttérben maradva, diszkréten, az emberi időket és eltéréseket figyelembe véve, személyeken és intézményeken keresztül, imával és párbeszéddel. Ma ezt úgy mondanánk, szinodálisan. Az emberek közötti áhított egységet azért olyan nehéz elérnünk, mert mindenki azt várja, hogy a másik igazodjon az ő álláspontjához, ami pedig csak további eltávolodást eredményez. Az élet egysége, a pünkösd egysége a lélek szerint akkor valósul meg, ha Istent helyezzük a középpontba önmagunk helyett. A keresztények egysége is így épül, nem arra várva, hogy a többiek jöjjenek hozzánk, ahol mi vagyunk, hanem mind elindulva együtt Krisztus irányába.
Chiediamo allo Spirito Santo che ci aiuti ad essere strumenti di unità e di pace.
Fohászkodjunk a Szentlélekhez, hogy segítsen mindnyájunkat az egység és a béke eszközeivé válnunk, zárta a szerdai katekézisét a pápa.
A pápa a jezsuitáknak, változnak a nők szerepei a Vatikánban.
Alla Civilta Cattolica közzétette Ferenc pápa 150 belgiumi, luxemburgi és hollandi jezsuita társával a brüsszeli Collège Saint-Michelben folytatott beszélgetését. A találkozó során a pápa számos témát érintett, mint a nők egyházi szerepe és a migráció. Mint minden apostoli út alkalmával, a pápa a luxemburgi és belgiumi látogatása során is szánt időt a Jézus Társasága tagjaival való zárt körű találkozásra. Az eseményre a Löweni Katolikus Egyetem kampuszának meglátogatása és a brüsszeli kiállítási csarnokban tett meglepetésszerű látogatása között került sor, ahol 6000 fiatal gyűlt össze virasztásra. A Collège Saint-Michelben a jezsuita testvérekkel megtartott találkozóra nem csak Belgiumból, hanem Luxemburgból és Hollandiából is érkeztek rendtársai. Zárt körű találkozó volt, amelyen számos téma előkerült a Jézus Társasága mai küldetésével, vagy a világ és az egyház aktuális eseményeivel kapcsolatban, a szekularizációtól az inkulturációig, a szinódustól a migrációig. A kérdésekkel és válaszokkal tarkított beszélgetés elején énekszó csendült fel gitárkísérettel a holland régió előjárója Mark Desmet atya által. A La Civilta Cattolica jezsuita folyóirat a szokásoknak megfelelően közzétette a párbeszéd teljes szövegét egy cikkben, amelyet Antonio Spadaro atya írt, aki hangsúlyozta a beszélgetés spontaneitását és közvetlenségét. Az egyház nő válaszolt a Ferenc pápa egy jezsuita kérdésére, amely arról szólt, hogy nehéz igazságosabb és megfelelőbb helyet biztosítani a nőknek az egyházban. Karizmákkal megáldott nőket látok, és nem akarom a nők egyházi szerepének tárgyalását a szolgálat témájára korlátozni, szögezte le a pápa. Általában a maszkulinizmus és a feminizmus piaci témák. A pápa hangsúlyozta, hogy jelenleg egyre többet igyekszik nőket behozni a Vatikánba, egyre nagyobb felelősséggel járó pozíciókba. A dolgok változnak, folytatta. Látható és érezthető. A pápa emlékeztetett arra, hogy a vatikáni kormányzóság kormányzó helyettese például nő, Raffaella Petrini nővér, vagy az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának is egy női helyettese van, Alexandra Zmerilli nővér, és a püspökök kinevezésének csapatában is van három nő. Raffaella Petrini nővér, Yvonne Röngót nővér és Maria Lia Cervino, akiket 2022-ben neveztek ki a püspöki dikasztérium tagjává. Mivel ők felelősek a jelöltek kiválasztásáért, a dolgok sokkal jobbak, jegyezte meg a pápa. Hozzátéve alaposak ítéleteikben. Még a megszentelt élet dikasztériumában is női vezetőhelyettes van, Simona Brambilla nővér, a titkár. A gazdasági tanácsban pedig Charlotte Kröter-Kirchhoff, a koordinátor helyettes. Röviden, a nők nagy felelősséggel járó szerepekben lépnek be a Vatikánba, ezen az úton haladunk tovább. A dolgok jobban működnek, mint korábban, biztosította a hallgatóit a pápa. Ezzel összefüggésben felidézett egy anekdótát az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel. Egy konkrét problémáról beszéltünk, és megkérdeztem tőle. De hogyan kezeli az ilyen jellegű problémákat? Így válaszolt, ugyanúgy, ahogyan mi, anyák. A válasza nagyon elgondolkodtatott, mondta a pápa. A találkozó során a pápa a migráció kérdésével is foglalkozott, amelyet véleménye szerint megfelelő módon tanulmányozni kell. Felsorolta azt a négy igét, amellyel a migránsok irányába viszonyulni kell. Befogadni, elkísérni, előmozdítani, integrálni. Ha ez hiányzik, az komoly problémává válik. A nem integrált migránsnak rossz a vége, de a társadalomnak is, amelyben a migráns él, figyelmeztetett a pápa, felidézve a 2016-os belgiumi merényletet az Avertemi repülőtéren, amely 16 ember életébe került az úgynevezett iszlám államhoz kötődő két terrorista keze által. Az a tragédia az integráció hiányának is volt a következménye, hozzátette. Az egyháznak komolyan kell vennie a migránsokkal kapcsolatos munkát.
Winds of weakness, troops of fears, craving storms of silence. Nobody is left. You're desperate, full in tears, full like rain.
Interjú a Vatikánban tárgyaló Hankó Balázs kulturális miniszterrel. Együttműködés, szent év. Október 8-án kedden este, magyarok nagyasszonya ünnepén, a Szentszéki Magyar Nagykövetség fogadást adott a Római Magyar Akadémián, amelyen fellépett a Jazzation 5-tagú énekegyüttes. Az est házigazdája Habsburg-Lotaringiai Edward Szentszéki Magyar Nagykövet, díszvendége Paul Richard Gallagher érsek, a vatikáni államtitkárság államközi kapcsolatokért felelős titkára, és Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, aki a napokban a Vatikánban tárgyalt. A római egyházi diplomáciai képviseletek vezetői, szentszéki nagykövetek, a római nemzeti egyházi intézmények igazgatói és a Magyar Akadémia baráti köre töltötte meg a Falkonyéri Palota dísztermét, amelyben Habsburg-Lotaringiai Edward szentszéki magyar nagykövet, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter és Paul Richard Gallagher érsek mondtak ünnepi beszédet. A felszólalók kiemelték a történelmi Magyarország és magyarok nagyasszonya, a megváltó Jézus édesanyja közt kezdettől fogva született és mindmáig ápolt kapcsolat jelentőségét. Az ünnepi estet a Jazzation nevű jazz a cappella együttes fergeteges koncertje zárta, amelynek tagjai Várajai Katus, Bojki Sára, Koncz Kriszta, Bojki Barnabás és Homor Máté színes műsorukkal szinte megbabonázták a közönséget. Most hallgassák meg a Hankó Balázs kultúráért és innovációi felelős miniszterrel még a fogadás előtt készített interjúnkat. Miniszter úr, a Vatikánban tárgyalt. Kivel és milyen témáról?
Mendoza bíboros úrral lehetőségem volt az oktatási és kulturális kérdésekről tárgyalni, ahol is megállapítottuk azt, hogy Európában identitásválságban egyrészt, mert a nemzeti identitás és a keresztény kultúra kötődés gyökerek azok sajnos számos országban hiányban szenvednek. Éppen ezért elkötelezett Magyarország abban, hogy a nemzeti identitást és a keresztény gyökereket, keresztény hitet erősítse mindazokon a struktúrákon keresztül, amelyek a jövőért felelősek, legyen szó felsőoktatásról, innovációról, tudományról, vagy akár a kultúráról is. 4 előrelépésben, 4 pontban sikerült megállapodnunk. Az egyik az, hogy a megújított magyar felsőoktatás és egyetemeink hogyan tudnak szorosabb kapcsolatot kiépíteni a világ katolikus egyetemek hálózatával, hiszen fontos, hogy az értékek értékeket találjanak a felsőoktatási erőtérben, és olyan viták folyhassanak, amelyek a nemzetközi együttműködésen keresztül az identitást, a kultúrát, a versenyképes tudást és a világ valós kérdéseire adott valós válaszokat erősítik meg. Második pontban együttműködési szándékunk néztük ki abban, hogy a Vatikán és a Magyar Kutatási Hálózat, a Hungarian Research Network között meghatározott témákban legyenek ezek akár orvosbiológiai, társadalomtudományi vagy gazdaságtudományi kérdések, közös kutatások induljanak el, amelyek a katolikus egyház tanításának megfelelő kutatási szempontok megjelenítését teszik lehetővé egy olyan kihívásokkal teli világban, mint amelyben manapság élünk. A harmadik kérdéskör a kultúrát érintette, és hogy hogyan kell és hogyan lehet keresztény értékeinket, keresztény kultúránkat, keresztény kulturális gyökereinket vonzó módon bemutatni családjainknak, fiataljainknak, melyre számos példa látható otthon Magyarországon is, de hát a keresztény kultúrának a közepes szíve mindenféleképpen Róma irányába mutat, tehát ebben való együttműködésben is számos lehetőséget látunk, melyet kölcsönösen megerősítettünk, és hát a magyar kormányzati működésnek a szíve közepe az a családügy, a családpolitika, melyet alkotmányunk is, alaptörvényünk is megerősít, hiszen egy férfi és egy nő, és a gyermek, mely a jövőnket, a családjainkat alkotja, és itt is azokat a jó javaslatokat szeretnénk minél erőteljesebbé tenni, ami az elmúlt 14 év alatt magyar kormány 30 családpolitikai intézkedése, és az az értékvállalás, és az a támogató, az a családbarát környezet és ország, mely Magyarországot és a magyar nemzetet jeleníti meg. Ebben is további együttműködésben tudunk úgy előre haladni, hogy a keresztény értékek és a családi értékvállalás legyen Európa jövőjének megalapozója.
2025 szent év. Szóba került-e ez a hatalmas nagy előttünk álló ajándék és feladat?
Igen, hamarosan az egyházi évvel 77 nap van hátra, és indul a szent év. Ezt azért tudom így, mert Fisichella érsek úrral, aki a szent évért is felelős, elővette a mobiltelefonját, és ránézett az applikációjára, és azt mondta, hogy 77 nap van hátra. És hát ebben a szent évben mi magyarok nem csak zarándokként, hanem aktív részesként is itt leszünk, hiszen egy olyan fotókiállítás válhat így a szent év részévé, mely Máté Bence természetfotós által jeleníti meg a teremtett világunkat, jeleníti meg azt, hogy a teremtett világunk milyen csodákat hordoz magában, és egyben azt a felelősséget is, amellyel a jövőt megőrizve kell tudnunk a világunkért felelősséget vállalni. És hát ez egy olyan kiállítás lesz, amely egyrészt megjelenik Magyarország, egyrészt megjelenik a magyar nemzet, illetőleg számos más ország is természetfotók által jelen lesz, így mutatva be azt közös felelősségvállalásunkat, melynek alapköve, szegletköve keresztény értékünk, keresztény hitünk.
Véletőleg nagyon sokan jönnek Rómába majd. Előzetes számítások szerint 25 millió zarándokkal számolnak 2025-ben. Lehet-e számítani arra, hogy Magyarország valamilyen módon segíti majd ezt a Rómába érkezést, a zarándoklást?
Hát ha csak azt nézem, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a felsőoktatás, a szakképzés, az ifjúságügy és a családügy területén sok százezer, sok millió családdal, fiatallal van kapcsolatban, egészen biztos, hogy azokkal a programokkal, azokkal a támogatásokkal élen kell járnunk, mely Rómát ezen különleges szent év által tudja még közelebb hozni hozzánk, mert hiszük azt, hogy egy-egy római látogatás a családok, a fiatalok életében örök életre elkíséri őket.
Végül egy egészen személyes kérdés. Ez az őszi Róma esővel, azt a napsütéssel milyen hangulatot teremtett önben?
Róma mindig azt mutatja, hogy feladatunk és felelősségünk van, és én hagy emeljem ki az egyik talán legszemélyesebbet, a ma reggel a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában tartott búcsús szentmise volt, amely búcsús szentmisének a magyar nemzet együvé tartozását jelentette az is, hogy Kovács Gergely érsek atya volt a főcelebránsa szentmisének. És jó volt azt látni, hogy ott együtt vagyunk, többen magyarok a magyar szentmisén, de ahogy mentünk tovább, akkor folyamatosan a többi kápolnában is ott voltak a szentmisék. Tehát, hogy a világegyházban benne van a remény, benne van az a remény, amelyet akár Ferenc pápát idézve az egyetemeinken pedig felelősségünk az, hogy a remény laboratóriumaiként éltessük tovább.
Köszönöm szépen, miniszter úr, sok erőt mindezen szép tervetnek a megvalósítása.
Köszönöm szépen.
Hankó Balázs kulturális miniszterrel Páter Vértes Aljai László készített interjút.
Peeking sparkling warms out of the stars, like a bird as it flies. Free your soul from the skies, spread your wings and break through the clouds.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közös hálaadást és szentmisét tartottak kedden magyarok nagyasszonya főünnepén Erdő Péter bíboros prímás vezetésével a krakkói Isten irgalmasság bazilikában lévő szentek közössége magyar kápolnában megáldásának 20. évfordulója alkalmából. Az ünnepi liturgiánkon celebrált Ternyák Csaba egriesek és a jelenlévő magyar, illetve lengyel papság. Erdő Péter kiemelte, a szentek közössége kápolnában idén térségünk és a világ békéért kell könyörögni. A múlt héten Budapesten a Magyar Szentek templomában háladó szentmisével egybekötve ünnepelte a Katolikus Karitász 36 önkéntesét, akik elkötelezett karitatív munkájuk elismeréseképpen idén Caritas Hungarica díjban részesültek. Az Egri Főegyház megyéből három önzetlen segítő, Gálné Szemán Zsuzsanna, Lukács István Tamás és Németh István kapott elismerést. A Schengeni térség állam és kormányfőinek részvételével tartott rendszeres Schengen csúcs találkozókra, valamint Bulgária és Románia még idei teljes körű Schengeni csatlakozására tett javaslatot Orbán Viktor Strasbourgban az Európai Parlament ülésén a Soros Magyar Uniós Elnökség programját ismertetve. A miniszterelnök úgy értékelt, az EU menekültügyi rendszere ma nem működik, az illegális migráció Európában az antiszemitizmus a nők elleni erőszak erősödését eredményezte. A migrációs válság azzal fenyeget, hogy a Schengeni térség szétesik, mondta. Azért jöttem, hogy ébresztőt fújjak, az uniónak változnia kell, jelentette ki a kormányfő, kiemelve Európa veszít globális versenyképességéből. Az Unióban a vállalatok 2-3-szor magasabb villamos energiárakkal szembesülnek, mint az Egyesült Államokban, a földgázárak pedig 4-5-szor magasabbak itt, sorolta. A nehézségek között említette, hogy Ukrajnában, vagyis Európában háború dúl, hogy súlyos konfliktusok pusztítanak és hatnak a kontinensre a Közel-Keletről és Afrikából, és ezek mindegyike magában hordozza az eszkaláció veszélyét. A beszédre reagált Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke azt mondta, az igazságos béke érdekében csak egy út van, Európa továbbra is támogatja Kijev harcát, és ennek egyik első lépése a múlt héten felajánlott 30 milliárd eurós hitel. Arról is szólt, a magyar kormány gazdaságpolitikája alássa a befektetők bizalmát, szerinte ráadásul ezt úgy, hogy közben az egyfőre jutó GDP mutatószámban Magyarországot lehagyták szomszédai. Megemlítettem, az nem a migráció elleni küzdelem része, hogy tavaly százával engedték szabadon a korábban elítélt embercsempészeket Magyarországon. A konszolidáció és a gazdasági növekedés irányába indult el a magyar gazdaság, mondta el a pénzügyminiszter az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának ülésén. Varga Mihály éves meghallgatásán kiemelte, a reálbérek nőnek, a foglalkoztatottak száma meghaladta a 4.752.000-et, szinte teljes a foglalkoztatottság. Éves átlagban 3,5-4%-os inflációval lehet számolni idén, jövőre ez még kisebb lehet. Ebben az évben is teljesülhetnek a költségvetési és pénzügypolitikai célok, amelyeket a kormány éves szinten vállalt az ország biztonsága érdekében, mondta el a tárcavezető. Kitért arra, hogy állami beruházások átütemezésével 650 milliárd forint kiadás csökkentést sikerült elérni, az államadóság szerkezeti átalakulása folytatódott, a devizakitettség aránya 30% alá csökkent. Az intézkedések eredményességét igazolják a kedvező hitelminősítői értékelések, mondta, hozzátéve, hogy a kormány arra számít, jövőre a kamat környezet változásának köszönhetően csökkenhetnek a kamat kiadások. Az eddigi legfontosabb mérföldkövéhez ért az új Budapest-Belgrád vasútvonal építésen, jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdaság és külügyminiszter ismertetése szerint az utolsó sínszál lefektetésével a fővároson kívüli szakasz nyíltvonali vágányépítési munkálatai lezárultak, így a jövő év végére elkészülhetnek a hazai munkálatok. A vasútvonal magyarországi nagysebességű kétvágányú szakaszának megépítése mintegy 800 milliárd forintos beruházás. Végül az időjárásról. A folytatásban a változó felhőzet mellett általában majd sokat süt a nap, a következő estétől aztán beborul és csapadék érkezik. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Október 10-e, csütörtök van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Gedeonokat. A Gedeon héber eredetű bibliai név. Jelentése két élű kard, kardforgató, sebzetkezű, romboló, pusztító, harcos, vágó. A Gedeonok védőszentje az a Gedeon, aki a zsidó nép bíráinak egyike volt. Lerombolta a bálványisten templomát, és a mandianiták pogány népét legyőzve békét és szabadságot hirdetett Izraelnek. Krisztus előtt 1200 körül hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Gedeon nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól. Most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. Mi ezzel a felvétellel kedveskedünk a mai nap ünnepeltjeinek, akiket a Jóisten éltessen még sokáig.
Fodrász üzlet, pletyka, hangos női csacsogás, locsogás, mocsogás. Tartós hullám, tupér, hajfestésre várakozás. Elvarázsolt meseország az egész. Meseország királya, egy őszes úrkit mindenki becéz. Gedeon bácsi a nők bálványa, őt minden hölgy vendég úgy imádja, minden asszony keresi a kegyét. Gedeon bácsi a női fodrász, nagy művész ő a főhajszobrász, megszépíti a páciens fejét. Nem tudom, hogy amit mondok végül hiszik-e. Házi bort visznék ki minden héten gizike, picike, micike. Salgovácné, túros bukták, sütöket. Azzal akar kedveskedni a mesternek, ő egy keveset. Gedeon bácsi a nők bálványa, őt minden hölgy vendég úgy imádja, minden asszony keresi a kegyét. Gedeon bácsi a női fodrász, nagy művész ő a főhajszobrász, megszépíti a páciens fejét. Összevesznek értem naponta a csacsinék, kényes támák nyomban afrikai emberevők, kanibálok. Tejben, vajban fürdetik az öreget. Meseország királya, egy őszes úrkit mindenki szeret. Gedeon bácsi a nők bálványa, de otthon őt is az asszony várja, csettől szinte elveszti a fejét. Gedeon bácsi egy sárni reszket, kis csendben átkozza azt a percet, amikor megismerte a nejét.
kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz október 10-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1813-ban született Giuseppe Verdi, olasz zeneszerző, korának legtöbbet játszott opera szerzője, akinek nevéhez többek között az Otello és a Falstaff című művek is köthetőek. Lerón korában született. Az opera műfaját zenedrámává fejlesztette az áriák, duettek és a kardalok összekapcsolódásával. Szakítva a hagyományokkal, a zenekart alárendelte a kifejező, átélt éneklésnek, amely a szereplők jellemét és érzéseit tükrözi. 1842-ben mutatták be első nagy sikerét, a Nabukkót. 1844-ben az Ernanit, 1847-ben pedig a Macbeth került bemutatásra. 1851-ben írta a Rigolettót, és az 1859-es Állarcos Bál című operáinak szövegét az osztrák cenzúra miatt meg kellett változtatnia. Korai műveit az Olaszország egyesítéséért és szabadságáért vívott harc támogatásaként értelmezte a közönség. 1867-ben mutatták be a Don Carlos, 1871-ben az Aida című operáját. A William Shakespeare drámáiból írt két utolsó alkotását, az Otello című operát és a Falstaff című vígoperát tekintik a legkiemelkedőbb műveinek. 1858-ban Nyitrán született Prohászka Ottokár, katolikus író, székesfehérvári püspök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Teológiai tanulmányait Rómában végezte. 1882-ben az Esztergom belvárosi plébánián kezdte meg lelkipásztorkodását. A plébánia hivatal épületén 1934-ben emléktáblát is avattak a tiszteletére. Esztergomi évei alatt a Magyar Sion társszerkesztője és az Esztergom című politikai lap szerkesztője volt. 1904-ben a teológia egyetemi tanárává nevezték ki. 1905-től haláláig székesfehérvári püspök volt. 1909-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1920-tól rendes tagja volt. 1926-ban a Kisfaludi Társaság tagjai közé lépett. A Katolikus Néppárt egyik alapítója, a Magyar Keresztény Szocialista Mozgalom vezéregyénisége volt ő. 1919-ben a proletár diktatúra megdöntésére szervezkedő székesfehérvári ellenforradalmárok vezetője. 1920 és 22 között parlamenti képviselő és a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártjának elnöke volt. Összes műveit 25 kötetben adta ki a Szent István Társulat, Sütz Antal piarista dogmatika professzor szerkesztésében. 2006-ban a Prohászka emlékév kapcsán komoly rendezvény sorozat zajlott püspökké szentelésének 100. évfordulóján. Székesfehérváron szobra is áll, és kiállítást is rendeztek a tiszteletére, és az emlékév kapcsán Szabó Ferenc tollából egy könyv is megjelent a püspökről, Prohászka Ottokár időszerűsége címmel. 1881-ben született Kittenberg Kálmán, vadász, Afrika kutató, zoológus, író, a Nimród vadászújság főszerkesztője. Először 1903-ban egy bácskai földbirtokos kísérőjeként járt Afrikában. Anyagi körülményei miatt az utazásra reménye sem lehetett. Madarász Gyula ornitológus azonban beajánlotta őt az Afrikába készülő földbirtokoshoz, akinek szüksége volt preparátorra. Afrikába jutva ezután benszülött vezetőkkel hosszú vadászutakat tett Tanganyikába, Tanzániába, a mai Kenyába és Uganda vadonjaiba. Összesen 6 alkalommal 16 évet töltött ott. Több mint 60 000 példányból álló anyaggal gazdagította a Magyar Nemzeti Múzeum állattani gyűjteményét. Ez a gyűjtemény mintegy 300 új állatfajt tartalmazott, amiből közel 40-et Kittenbergről neveztek el. 1903 és 6 között azokat a területeket járta be a Kilimandzsáró vidékén, ahol másfél évtizeddel korábban Teleki Sámuel járt. Járt Tanzániában, Etiópiában és a Danakli földön végzett kutatásokat. Megfordult a Viktória tó keleti partvidékén, Ugandában és a belga Kongóban. Afrikából hazatérve sem állást, sem lakást nem kapott. A nélkülözések után a Nimród című folyóirat szerkesztője, majd tulajdonosa lett. Emellett több természettudományi szaklap munkatársa is volt. Afrikai kutatásai idején közvetlen kapcsolatban állt a hazai természettudomány legnevesebb képviselőivel, és kiterjedt levelezést folytatott velük. Ezek a levelek ma már tudománytörténeti források. 12 esztendő után újra kiutazott Kelet-Afrikába. Kittenberg 28 éven át szerkesztette a Nimród című folyóiratot, közben a Marosvásárhelyi vadászújságban is publikált. 1948-ban a politikai hatalom félreállította, még vadászfegyverét is elvették. Jövedelem és lakás nélkül maradt. Az 56-os forradalom utcai harcai nyomán a Budapesti Nemzeti Múzeum épületében tűz ütött ki, amely elpusztította az Afrika gyűjteményt. Kittenberg Kálmánnak itt őrzött gyűjtésének nagy része megsemmisült. A Széchenyi Zsigmonddal közös trófea gyűjteménnyel együtt. A veszteséget óriási szerencsétlenségként élte meg. 1956 után Kittenberget rehabilitálták, több könyve és elbeszélése is megjelenhetett, de a főhivatásának tartott munkájához a Nimród szerkesztőségébe már nem térhetett vissza. Írásaiban a vadászati szakszempontok mellett különös figyelmet fordított a természeti közeg, az afrikai népek életmódjának, szokásainak és társadalmának részletes ismertetésére. Munkáinak e sajátossága Kittenberget Afrika tudós kutatóinak sorába emeli. 1958-ban hunyt el nagymarosi otthonában. 1923-ban Budapesten született Sándor Judit, mezzoszoprán operaénekesnő, aki Kossuth Díjas és érdemes művész, és aki Arnold Schönberg és Paul Hindemith műveinek tolmácsolójaként ismert. Tanulmányait a Fodor Zeneiskolában kezdte Gervai Erzsébet tanítványaként, majd 1941 és 48 között a Zeneakadémián tanult Durigó Ilona, Molnár Imre és Walter Margit felügyelete alatt. Az Operaház 1948-ban szerződtettem. 1949-ben debütált Mozart Figaro lakodalma című operájában. A társulat tagja volt 1978-ig. Szoprán és mezoszoprán szerepeket egyaránt énekelt, különösképpen Mozart operáiban. Oratórium és dalénekesként is nemzetközi hírnevet szerzett. 1978 után egyre inkább előtérbe került pedagógiai tevékenysége, és több nemzetközi énekverseny zsűriének munkájában részt vett. Nagy érdemeket szerzett Arnold Schönberg és Paul Hindemith műveinek tolmácsolójaként. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1924-ben hunyt el Dobos C. József cukrász, szakácsmester, szakíró, a Dobos torta megalkotója. Szakács dinasztia leszármazottja volt ő. 1878-ban nyitotta meg Csemege üzletét Budapesten, ahol saját készítésű ételeket is árult. 1884-ben megalkotta, és 1885-ben Budapesten, a mai Városligetben megrendezett első budapesti országos általános kiállításon be is mutatta a dobostortát, amely azóta világszerte ismerté vált. A kiállításon egyébként egy előkelő vendéglőt üzemeltetett, igen borsos árakkal, ahol 80 pincér, 10 szakács és 10 mosogatónő dolgozott. Az élelmiszerek között tartósított ételeit is felvonultatta, spárgát, cukorborsót, szarvasgombát, lúdmájat és balatoni fogast, továbbá tokai ecetet és vathús ecetet. A reprezentatív pavilont még a császári pár is meglátogatta, és természetesen meg is kóstolták az akkori szokásoktól igen eltérő dobostortát. Dobos C. József szakíróként is kiváló volt, több könyvet is megjelentetett, de a legismertebb a magyar-francia szakácskönyv 1881-es kiadása volt. Pavilonja volt az 1896-os kiállításon is. Üzletét 1906-ban adta fel, a dobostorta receptjét ebben az évben átadta az ipartestületnek. A vagyona nagy részét hadi kölcsönökbe fektette, és így 1924-ben Budapesten 77 évesen szegényen hunyt el. 2000-ben hunyt el Farkas Ferenc zeneszerző, aki kétszeres Kossuth Díjas, Liszt Ferenc Díjas és Erkel Ferenc Díjas zeneszerző volt, mindemellett a Magyar Köztársaság érdemes művésze és kiváló művész is. A zeneszerzői pályáját meghatározó hatások között ott találjuk a magyar népzenei elemeket, a klasszikus hagyományt, az olasz és általában a mediterrán dallamosságot, valamint a 12 fokú technikát egyaránt. a zenei élet legkülönbözőbb területein végzett munkáinak köszönhetően egyedülállóan biztos, szuverén kompozíciós technikára tett szert valamennyi műfajban. Tudása, stílusismerete, gazdag invenciója, széleskörű műveltsége és humanizmusa a nemzetközileg elismert, jelentős zeneszerzők sorába emelte. Művészete nem csak a 20. század magyar zenéjében volt meghatározó jellegű, de új perspektívákkal is gazdagította azt. 2014-ben Budapesten hunyt el Fülöp Zsigmond, Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes művész, a Nemzeti Színház örökös tagja. Aki a Színház és Filmművészeti Főiskolát 1958-ban végezte el, majd játszott a Pécsi Nemzeti Színházban, a Nemzeti Színházban, a József Attila Színházban, a Várszínházban és a Pesti Magyar Színházban. A Magyar Rádióban és tévében is sokat szerepelt tévé- és rádiójátékokban, sorozatokban. Forgatott Jancsó Miklóssal, Keleti Mártonnal, Mihály Fímrével, Fábri Zoltánnal és Palásti Györggyel. Így szerepelt a Szegény Legények, a Tizedes meg a Többiek, a Sellő a Pecsétgyűrűn, a Kopjások és az Édes Anna című filmekben. Természetesen számos színpadi szerepe mellett. Szinkron szerepeinek száma 250 körüli, többek között Alain Delonnak 19 alkalommal, először 1962-ben, Michael Caine-nek 18 alkalommal kölcsönözte a hangját, utoljára a Csillagok között című filmben. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1865-ben John Wesley Haight szabadalmaztatta a biliárd golyót. 1886-ban a vacsorához először viselték azt a speciális öltözetet, ami később a smoking nevet kapta. A smoking eredetileg Angliában az Eton College középiskolai tanulók egyenruhája volt, és később vált a férfiak estéi öltözetévé. 1903-ban nyitották meg a régi Erzsébet hidat Budapesten. 1961-ben a Szovjetunióban befejeződött az 5500 km hosszú transzszibériai vasút villamosítása. 1964-ben kezdődött meg a 18. újkori nyári olimpia Tokióban, ahol a lehetséges 163 aranyéremből 10-et a magyarok szereztek meg. A 10 aranyérmen kívül a magyar csapat 7 ezüstöt és 5 bronzot is szerzett Tokióban ezen az olimpián. 1970-ben függetlenné vált a Fidzsi-szigetek a brit nemzetközösség tagjaként. Érdekességként említem meg, hogy 1976-ban a 98 éves görög Dimitroni Jordanidis lefutotta a maratoni távot. 7 óra 33 perc alatt, így ő lett a legidősebb ember, aki valaha végigfutotta ezt a versenyt. És végül, de nem utolsó sorban megemlítem még azt is, hogy a mai nap a Lelki Egészség Világnapja, 1994 óta a Látás Világnapja, Tajvan Nemzeti Ünnepe, és ahogy már említettem, a Függetlenség Napja a Fidzsi-szigeteken. Sőt, egy érdekes népszokás is kapcsolódik a mai naphoz, hiszen a háziasszonyok ma nyírfaágat tesznek a kotlós fészkébe, hogyha kikelnek a csibék, el ne pusztuljanak. Kedves hallgatóink, október 10-i kalendáriumunkat hallották.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,1.